Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban Játsz velünk sorozatunk játékmesterét, Péli Csabát. Szervusz!
Szervusz Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Társasjáték ajánló sorozatunk már 8. részében járunk. Nagyon remélem, hogy sok társasjátékot már kipróbáltak a hallgatók. Mindig idézettel szoktál kezdeni, és meghatározott, hogy mi lesz a mai téma, milyen játékokról fogsz beszélni.
A mai idézetünkkel kezdeném, ez Ludwig Wittgenstein osztrák filozófustól lesz egy rövid kis idézet. Egy játéknak célja is kell legyen, nem csak szabályai.
Megint az élet jutott eszembe.
Így van, tehát egy nagyon érdekes gondolat egyébként, és egy nagyon-nagyon fontos, sokszor előkerülő kérdés szokott lenni játékos körökben is, hogy mi a fontosabb, a téma vagy a mechanizmus? Mi az, ami engem megfog egy játékban? Ezért lesz például nagyon érdekes a mai társasjátékaink is, amik a különböző játékos képességeket, illetve az aszimmetrikus játékot fogjuk ma egy picit körüljárni, ami hát egy eléggé érdekes dolog lehet sokaknak, mert ugye legtöbbször azt szoktuk meg, például a sakkban is, hogy teljesen kiegyenlített, azonos seregekkel harcolunk egymás ellen, és utána valaki győz. És amikor aszimmetrikus játékról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy már az elején sem vagyunk egyenlőek. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy ez hogyan tud működni, hogy amikor nem egyenlőek az erőviszonyok, és mégiscsak közben valahol valamilyen módon ezt ki kell egyenlíteni, hogy ne szóljon arról a játék, hogy jó, akkor ha te a feketével vagy, akkor te nyertél pont.
Igen, mert igen, mert az elején eldőlt.
Így van, tehát ennek sok értelme nem lenne. Tehát így az aszimmetrikus játékok, az egyik, ami ugye már sokszor emlegetett nagy klasszikus, a Pandemic, amit szeretnék egy picit előszedni, illetve a különféle változatait. Egy nagy kedvencem az Egy szép új világ című játék, ami szintén megjelent magyar kiadásban. Egy másik játék, ami aszimmetrikus, de közben pedig egy nagyon-nagyon szimmetrikus játékra, a sakra hasonlít, ez a Santorini nevű játék lesz, amit szintén kicsit szeretnék bemutatni, illetve a Rettegés éjszakája Vérfarkas és a Vérfarkasok Miller's Hollow-ban című játékokat is, amik pedig konkrétan pontosan a különböző játékos képességek miatt lesznek nagyon-nagyon érdekesek. De akkor térjünk vissza Wittgenstein idézetéhez, ugye, hogy célja is legyen a játékban, igen, és ne csak szabályai. Neked mi a fontosabb, amikor leülsz? A téma, vagy az, hogy mit játszol?
Nekem a téma.
Téma?
Igen, igen. Tehát nekem kell, hogy célja legyen. Legtöbbször számomra az, hogy jól érezzük magunkat. Tehát nekem valahogy ez egy kicsit ilyen missziós is. Tehát, hogyha nem érezzük közben jól magunkat, akkor nem szeretem azt a játékot. Bármennyire fejleszti a logikát, ha nem tudom. Tehát nekem ez fontos.
Igen, egyébként ez, mondtam már ugye az előbb is, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes vita szokott sokszor lenni, hogy kinek mi a fontosabb. Sokszor azt mondják, hogy a téma. És ez egy nagyon ingoványos talaj tud lenni, mert például mi társasjátékos körökben azt szoktuk mondani, hogy már egy jó ideje várunk egy igazán jó Harry Potter játékra. Mert azért Harry Potter azért az mégis egy olyan téma,
klasszikus.
Ami, és mindenki várja azt, hogy mikor lesz a Harry Potter játék, miközben rengeteg van. Vannak jók, tehát ugye valamelyik adásban ugye már említettem a Sötét varázslatok kivédését, illetve hát magát a nagy játékot, a Roxforti csatát, amik nem rosszak, sőt jók, tehát azt mondom, hogy kategóriájában egészen jó játékok, de nincs meg az az átütő Harry Potter élmény. Például most a karácsonyi nagy dömpingben, ugye itt most mindenhol mindent lehetett kapni, belefutottam, többek között itt az egyik nagy áruházban is lehetett kapni, egy olyan Harry Potter játékot, ami elsőre nagyon jó pofának tűnt. Egy ládát kaptunk benne a kis aranycikesszel, a különféle labdákkal, tehát minden, ami ugye a Harry Potter Quidditch játékban volt, és egy paklikártyát. Elsőre nagyon jó pofának tűnt, hogy fújt, még gombokat is kell nyomogatni, és egy véletlenszerű gombnyomás után fog egyszer csak kiröppenni az aranycikesz, akkor lesz vége a játéknak. És aztán kiderült, hogy maga a játék egy iszonyatos katyvasz. Tehát gyakorlatilag kártyáim vannak, de nem figyelek senkire, tehát én a kártyáimat a saját tempomban dobálom a balra mellettem ülőnek, és közben húzom a jobbról mellettem ülőnek az eldobált lapjait, vagy ha nála nincs, akkor húzok középről, és egy teljes káosz az egész. Valószínűleg nem én vagyok a célcsoportja ennek a játéknak, inkább azok a gyerekek, akik ezt még nagyon élvezik, hogy hó, most akkor jobbra-balra kapkodom csak a kártyákat, de ez a játék is tipikusan az volt, hogy a Harry Potter címmel eladjuk, és akkor majd ezt megveszik, és megveszik természetesen. Van itt egy drogéria, ahol szintén jó néhány Harry Potter kis kártyajáték kapható, Hát megvallom őszintén, a legtöbbnek megnéztem a szabályait, és ilyen szépen óvatosan vissza is tettem a polcra, hogy hát az egyik az mondjuk az Uno, csak Harry Potter formában, a másik az megint egy másik játék, csak Harry Potter formában, semmit nem nyújt, nem ami plusz. Igazából Harry Potter lenne. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokszor ugye úgy választunk, hogy bemegyünk a boltba, és Gyűrűk ura, meg Trónok harca, meg mit, és akkor megveszi
mindig a gyűrű... egy aktuális divatáramat.
Így van, és akkor megveszi a Gyűrűk ura monopolit, meg a Trónok harca monopolit, meg... és gyakorlatilag ugyanúgy körbe-körbe megy, és semmit nem kapott, és közben azt hitte, hogy hű, ő majd ezzel a témával mit szerez, és nagyon sokszor a téma csak tényleg rá van húzó az egészre. Tehát ez is egy ilyen fontos dolog, hogy nem feltétlenül kell mindig elcsábulni, amikor meglátom, hogy hűha, ott van az én kedvenc szereplőm, vagy az én kedvenc történetemből egy játék, mert nem biztos, hogy az a játék az valóban bármiben is jó. Többet nyújt, mint egy egyszerű mezei hasonló, csak nem tematizált játék.
Akkor nem jó a válasz, tehát izgalmasabb és fontosabb választási szempontnak kellene, hogy legyen maga a játék mechanizmusa.
Ez sem igaz.
tehát, két rossz válasz.
igen, tehát én azt mondom, hogy valahol a kettő együtt. Tehát az biztos, hogy nagyon ritkán van az, amikor le tudok ülni úgy játék elé, hogy abban csak, mit tudom én, 6 darab fakocka van, amit én tologatok, és majd lesz belőle valami. Tehát amikor zéró téma van, az megint nem feltétlenül köti le az embert, bár nagyon sokan imádják az ilyen absztrakt játékokat, ahol pont az a jó, hogy nincs semmi téma. Tehát hát jó, a saknál még talán mondhatom azt, hogy van egy téma, hogy a két sereg harcol, de még egy dámánál már nehéz lenne témát mondani, hogy igen. Én most a kis korongjaimmal átugrom a másikat. Viszont én azt gondolom, hogy azért fontos az, hogy azért valami megfogjon a játékban. Tehát például nagyon sokan mondják azt, hogy a Hive című játék, ami egy bogár sakk, ahol különféle bogarak, különféle szabályok alapján lépnek, és ennél a játéknál gyakorlatilag nem sok sztori van, mert pakolgatom a kis bogaraimat, és építek egy bojt. Ennyi a történet. Hát most ebbe azért nehéz beleélnünk magunkat. Ennek ellenére nagyon sokan azt mondják, hogy az egyik legzseniálisabb absztrakt játék, mert pont azért, hogy igen, ott vannak a bogarak, és az, hogy nekem a kis korongom az mennyit léphet, az attól függ, hogy ez most egy hangya, vagy egy szöcske, vagy egy pincebogár, vagy egy katica, és nagyon sokan azt mondják, hogy legalább ennyi téma legyen.
És nagyon érdekes, hogy a Hive játéknak az egyik rokonom csinálta meg az applikációját telefonra. Innen fogjuk folytatni Pili Csabával, játsz velünk, társas játék ajánló sorozatunkban tartunk, zene után folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk játsz velünk, társasjáték ajánló sorozatunkat Péli Csabával. Milyen játékokról fogsz ma mesélni?
Hát ugye itt már a címeket az előbb említettem. Ami igazából itt a lényeges lenne, hogy azt a két kifejezést egy picit tegyük tisztába, hogy mit jelent az, hogy aszimmetrikus játék. Igen. Ugye ez viszonylag egyszerű, tehát ugye mondtam, hogy a aszimmetrikus játék az, amikor teljesen ugyanabból indulunk ki, aszimmetrikus játéknál pedig mindenki valamilyen más képességet kap, és ezt fogja felhasználni általában egymás ellen, de sokszor van olyan játékunk is, ugye, ahol egymással játszva, egymást segítve, ugye a Pandemic lesz az, ahol konkrétan arról szól a történet, hogy együtt a különböző képességeket használjuk ki. Tehát ezért eléggé karonfogva jár együtt az aszimmetrikus játék és a különböző játékos képességeket használó játékok, ugye ahol pontosan az a lényeg, hogy mindenki más képességgel rendelkezve próbálja kihasználni a lehetőségeit a csapat érdekében, vagy éppen a saját érdekében.
Ugye az aszimmetrikus játékoknál mondtad, hogy nagyon nem egyforma, ez mindig jelenti azt, hogy meg lehet súlyozni, hogy ő most gyengébb képességekkel indul, vagy gyengébb képességeket kapott a játékban, vagy ez egyáltalán nem biztos, hogy így van?
Nem feltétlenül van így. Általában az aszimmetrikus játékoknál a készítők szoktak arra figyelni, hogyha például alapban te egy gyengébb képességű oldalt kapsz a játékban, akkor neked valahol máshol ezt kompenzálják. Tehát például elképzelhető az, hogy mondjuk egy stratégiai játékban te harcászatban egy viszonylag gyenge képességű népet irányítasz, miközben a másik pedig egy nagyon erős hadi erővel rendelkezik, de közben neked a háttérben mondjuk a termelésed sokkal magasabb, mint annak, akinek a magas harci értékei vannak.
Értem.
Tehát mindig valamilyen módon kompenzálják ezeket. De mielőtt rákanyarodnánk a játékokra, én egy olyan témát hoztam, ami talán érdekes lehet, és kicsit átmegyünk bulvárba. Gondoltad volna azt, hogy a játékok világában botrányok és különféle viták is léteznek a megjelenések körül?
Nem, őszintén.
Igen, tehát ez egy nagyon furcsa dolog, mert mindenki azt gondolja, hogy hát a társasjátékok világ, ez ilyen cukik, és el vagyunk. És például, ha jól emlékszem, két héttel ezelőtt, igen, a munkás lehelyezős játékoknál említettem az Everdelt. És például az Everdell az egyik, ami most nagyon nagy hullámokat kavar, Ugyanis az Everdell-nek az első kiadásában volt két kártya. Két egérke, ugye az Everdell az egy kis egyszerű kis paklival építünk egy kis falut az erdőben, cuki állatokkal, és senkiben szerintem föl nem merült, hogy mi lehet a probléma abban, hogy van két egérkénk, a férj és a feleség.
Jaj, már sejtem.
És bizony ebből hatalmas botrány lett, hogy a második kiadásban ezt meg kellett változtatni, és most már vető és arató lesz, hogy ne legyen ebből problémája egyeseknek, hogy miért férj és feleség van. Ugyanígy egy nagyon érdekes botrány volt egy mára már klasszikusnak számító játék, a Five Tribes. A Five Tribes egy nagyon-nagyon klassz játék, Bruno Catala játéka, a mankalát, ugye ezt a fölveszem a kis kavicsokat, és ahogy lépkedek, mindig egyet-egyet le kell tenni. Ezt a játékot gondolta tovább, és egy nagyon-nagyon jó játékot készített belőle, ami az arab világba visz bennünket a hanyadik századba, amikor ugye még a rabszolga kereskedelem, mint olyan, az teljesen megszokott volt. És a játék első kiadásában rabszolga kártyákat tudtunk szerezni, és ezeket a rabszolgákat használhattuk fel bizonyos feladatokra. Nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot.
Hát őszintén lehet, hogy ez nálam is kiverte
volna. Mi az, hogy rabszolgák, miközben hát gyakorlatilag ugye a középkori arab világban azért ez nem volt egy annyira furcsa dolog, és a második kiadásban például a fakírok kerültek be a rabszolgák helyett, hogy úgymond elfogadhatóbb legyen a játék. Szintén egy nagyon érdekes történet, és ez pedig valahol engem háborított fel, meg még egy jó néhány embert, miközben a csomóan azt mondták, hogy nem értik, hogy mi ezzel a probléma. Nagyon nagy kedvencem, a játék címe az, hogy World Fair 1893. Tehát az 1893-as világkiállítás történetét játsszuk lényegében le. Az első kiadás a világkiállításon résztvevő kiállítókkal, feltalálókkal, személyekkel működött, és ennek most fog megjelenni a második kiadása. Azt hiszem jubileumi 10 éves, de vele nem esküszöm meg. És a második kiadásban az 1893-as kiállításhoz bekerültek a néger kiállítók és a női kiállítók, mert ugye az akkori kiállításon egyik sem volt, viszont a mai elvárás az az, hogy hát bizony jelenjenek meg az egyéb rasszok, jelenjenek meg a nők is. Ez is például egy nagyon-nagyon parázs vitát váltott ki az egyik közösségi oldalon, hogy ezt most minek tekintsük, történelemhamisításnak, vagy egyáltalán elvárjuk-e egy játéktól azt, hogy történelmileg valóságosat Correct. Mutasson. És én azt gondolom, hogy azért vannak azok a témák, amikor konkrétan, például mondjuk az 1893-as világkiállításról beszélünk, akkor ott, ha már egyszer arról beszélünk, hogy ezt a kiállítást dolgozzuk fel, akkor dolgozzuk fel úgy, ahogy az megtörtént. És persze ez sokszor komoly vitákat vált ki, de azt mondom, hogy itt az egyszerű megoldás annyi lett volna, hogy akkor nem 1893-as kiállításnak nevezzük, hanem mondjuk 2893-as kiállításnak, és már is megoldódott volna az egész, és nem lenne belőle ilyen viták, miközben egy csomó meg azt mondják, hogy ugyan már ebben mi a probléma.
Egyébként most az jutott eszembe, hogy nagyon népszerű sorozat a Netflixen a Bridgerton, és mondjuk az én nagyon modern gondolkodású fiatal gyerekeim, rokonai mondják, hogy amellett, hogy ők végtelenül távol állnak attól, hogy rasszosan gondolkodjanak, de hogy ez azért mégis egy picit kiveri a biztosítékot, hogy egy echte angol úri környezetben néger, fekete, vagy éppen arab, vagy kínai, ami teljesen normális ma, de akkor egészen biztosan tudjuk, hogy nem volt így.
Így van.
Tehát, hogy itt valóban azért a korhűség, és az, hogy minden nációt egyenértékűnek tartunk. Ez egy nagyon fontos alapelv.
Így van.
Ízlésesen, értelmesen találkozzon. Azért ez én is azt gondolom, hogy egy cél lehetne.
Igen. Ugyanígy egy vita volt most nemrég, a Rokokó című játék. A francia udvarba készítünk gyönyörű szép ruhákat a bálra. Ez volt az első kiadás. Természetesen férfi szabómesterekkel, férfi inasokkal, és hát az új kiadásban most megjelent egy deluxe változat, és itt már kellett, hogy női szabómesterek is legyenek ott a francia udvarban. És megint csak persze, tehát mondhatjuk azt, hogy jó, hát ez most kit érdekel. Tehát csak közben, ha azt mondom, hogy próbálom magam belehelyezni abba, hogy igen, ez a játék a francia udvarban játszódik, akkor azért ugye egy pillanatra megakad a fogaskerék, hogy,
igen, hogy nagyon természetellenes.
És akkor a női szabőmester.
Igen. Hát bízunk benne, hogy ezt ízléssel és bölcsen fogják használni ezután, akár a filmekben, akár a játékokban, na de most jön egy kis pihenő, és hamarosan belevágunk a játékokba, az aszimmetrikus, különböző képességekkel induló játékokba. Maradjanak velünk, Péli Csabával beszélgetünk tovább. Játsz velünk társasjáték ajánló sorozatunkban.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk a mai társasjáték ajánló sorozatunk 8. részét Péli Csabával. Aszimmetrikus játék típusról meséltél, illetve különböző képességeket használó játékokról. Halljunk most akkor konkrétan ezekről a játékokról.
Tehát néhány konkrét játékot ma is hoztam. Az egyik a Pandemic, ugye ezt már sokszor emlegettük, mert igazából ugye itt most a Covid idején ugye hatalmas nagy nosztalgiát kapott. Egyébként nem egy mai játék a Pandemic, tehát már egy jó néhány, több mint 10 évvel ezelőtt jelent meg az első kiadása, de mégis nagyot futott most ugye ebben a vírusos időszakban. A Pandemic konkrétan egy nagyon érdekes megoldást hozott arra, hogy hogyan oldja meg azt, hogy a kooperatív játékban ugye legyen különféle képességeink. Mindenki más tud, mindenki másban jó a csapatban. Itt ez nem is igazából az aszimmetrikus rész, mert ugye itt az aszimmetrikus az inkább akkor, amikor egymás ellen játszunk. Itt a különböző játékos képességek domborodnak ki, amikor arról van szó, hogy minden egyes karakter, amit mi megszemélyesítünk, amivel játszunk a játékban, az valamiben jó. Valami egy adott témában lesz jó, és ezt fogjuk kihasználni. Ugye a Pandemicról már korábban is beszéltünk, tehát ezt nem is akarnám annyira túlhúzni, inkább lépnék is egyből a másik játékra, ami nagy kedvencem. Ez valamikor az elmúlt évben jelent meg, ha jól emlékszem, egy szép új világ.
Huxleynak van egy ilyen könyve, nagyon szeretem.
Igen, Aldous Huxleynak van egy ilyen könyve, semmi közel kettőnek egyébként egymáshoz. Az eredeti angol cím az, hogy It's a Wonderful World, ebből lett magyarul az egy szép új világ, illetve ennek jelent meg épp a napokban a, hát nem is folytatása, de egy ilyen oldalága az egy szép új királyság, ami a középkorba visz bennünket, és konkrétan két személyre optimalizálta ezt a játékot. Az egy szép új világ, hogy maradjunk az eredetinél, ez egy, ha jól emlékszem, akkor 5 fővel, 4-vel vagy 5-tel játszható játék. Mindenki egy-egy birodalmat irányít, és itt már bejön az aszimmetriának az a része, hogy minden egyes birodalom kezdetben más forrásokkal rendelkezik. Tehát minden egyes birodalomnak mások a kiinduló forrásai. Van, ahol hát igazából most megvallom őszintén, nem tudom pontosan fejből, hogy melyik erőforrás micsoda, van a zöld, a fekete, a kék, a szürke, meg a sárga, és van olyan birodalom, aki például zöldeket kap és sárgákat, és utána ebből tudok elkezdeni építkezni, van, amelyik birodalom mondjuk a feketékből kap többet, tehát mindenki más erőforrásokkal indul, és így kell eljutnunk úgy, hogy egy kis birodalmat felépítsünk a játék végére, és minél több pontot szerezzünk. És mondom, ennek nemrég jelent meg, néhány napja szerintem még friss meleg a boltok polcain az egy szép új királyság, ami ugyanez a játék, picit itt-ott módosítva, picit itt-ott változtatva a szabályokon, de nagy vonalakban ugyanez a játék maradt, és az egész történet átkerült a középkorba, és direkt két személyre van optimalizálva, bár mind a kettőben megvan az a lehetőség, hogy egyedül játsszak a játék ellen. Következő játékunk két játék lesz igazából. Szerintem neked is ismerős lesz ez, gyerekkorunkban nagy népszerűségnek örventek ezek az úgynevezett gyilkosos játékok. Ugye, amikor mindenki becsukja a szemét, és igen, találjuk ki, hogy ki a gyilkos.
Igen, igen.
Erre épül, lényegében erre az alap ötletre épül két játék is. Az egyik a Reflex Shopnál, a másik a Game Clubnál jelent meg. A Reflex Shop kiadásában a Rettegés éjszakája vérfarkas című játékot lehet beszerezni. A Game Clubnál pedig a Vérfarkasok Miller's Hollow-ban című játék érhető el. Mind a kettőnek az a lényege, hogy a játék elején mindenki kap egy szerepet. Ez a szerep lehet a vérfarkasok szerepe természetesen, de lehet a vadász, nagyon érdekes szerep például a Rettegés éjszakájában, van például egy olyan szerep, hogy a tímár. A tímárnak az a célja, hogy őt megöljék. Tehát, hogy elhiggyék a többiek azt, hogy ő a vérfarkas. És ő akkor fog nyerni, ha ő nem éri túl az éjszakát. A Vérfarkasok Miller's Hollow-ban is vannak nagyon érdekes játszható karakterek, például a boszorkány, aki két varázsitallal rendelkezik, az egyik az egy életitala, a másik az egy halálitala, és ezt bármikor felhasználhatja. Tehát például, hogyha kiderül az, hogy az éjszaka mondjuk őt ölték meg a vérfarkasok, akkor ő felhasználhatja az életitalát arra, hogy saját magát is visszahozza a játékba, de a halálitalával bárkit például
a halálba segíthet.
Halálba segíthet. Aztán például nagyon érdekes, szintén a Vérfarkasok Millers Hollow-ban egyik kedvenc karakterünk a kislány, aki nem bír aludni éjszaka, és amíg a vérfarkasok éppen a rossz dolgokat csinálják, és ugye csak ők vannak ébre, és mindenki másnak csukva van a szeme, addig a kislány kukucskálhat. És ha nem veszik észre a vérfarkasok, akkor jó, viszont ha észreveszik, akkor valószínű, hogy ő lesz az, akit azonnal magukkal visznek. Ez is egy érdekes dolog, hogy például kislányként, ha te a legelején megtudod, hogy ki a vérfarkas, akkor feláldozod-e magad a többiekért, elmondva azt, hogy te tudod, hogy ki a vérfarkas, feltételezve azt, hogy ha nem hal meg minden vérfarkas azon az éjszakán, tehát a falusiak nem koncolják föl a vérfarkasokat, akkor a következő éjszaka valószínű, hogy te leszel,
az áldozat. Igen, igen.
Tehát itt is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy hogyan használod a saját képességeidet. Mind a kettő nagyon jó, mind a kettőnél azt kell tudni, hogy lesz egy játékos, aki hát nem feltétlenül játszik. Tehát ő lesz a mesélő. Tehát ő lesz az, aki szólítja az éppen aktuális szerepet, hogy most te nyisd ki a szemed, most te mutathatod, mondjuk vérfarkasként mutassatok rá, hogy kit akartok megenni, jó, csukjátok be a szemeteket, most jön valaki más. A rettegés éjszakája az egy picit ebben tovább lépett, egy picit modernebb megoldást használ, itt van egy applikáció. És az applikáció gyakorlatilag megadhatjuk, hogy milyen szerepeink vannak, és lényegében ilyenkor mindenki játszhat, mert az applikáció fog bennünket vezetni. Tehát az applikáció fogja mondani, hogy most a vérfarkasok nyissák ki a szemüket, most csukják be a szemüket, most a csatlós nyissa ki, és nézze meg, hogy kik a vérfarkasok, és a többi, és a többi. Mind a kettő nagyon jó. Én azt mondom, hogy a Miller's Hollow-t azért szeretem jobban, ha a kettő közül nézem. Ezt azért választanám, mert itt nagyon sok érdekes szerep van. A vérfarkas rettegés éjszakájában pedig azt szeretem, hogy ott mindenki játszhat, tehát nem lesz egy játékos, akiből mesélő lesz. Én azt mondom, érdemes mind a kettőt kipróbálni, és utána eldönteni, hogy kinek melyik az, ami bejött. És végül egy nagyon nagy kedvencet hoztam, ennek az a neve, hogy Santorini. Az első kiadása egy nagyon-nagyon kis, egyszerű, letisztult, absztrakt játék volt, és néhány évvel ezelőtt a Roxley Games, a kiadó úgy döntött, hogy kicsit turbozzuk fel ennek a játéknak a kinézetét, és lényegében a Santorini-ban, ha valaki járt, akkor emlékezhet a gyönyörű szép kis fehér házakra, a kis kék kupolákkal, ugye ez azért elég jellemző ott a görög vidékre, és ilyen kis épületeket fogunk építeni, nagyon klasszul kialakított kis elemekből építjük fel a házainkat, és mindenkinek van két építésze, akikkel minden egyes körben két dolgot kell csinálnunk. Először lépek egyet, majd ahova léptem, a mellettem lévő 8 négyzet valamelyikére építenem kell egyet. És az fog nyerni, aki először képes lesz az egyik építészével föllépni egy épületnek a harmadik szintjére. Ezt például úgy tudom megakadályozni, hogy negyedik szintként egy kupolát teszek arra az épületre, mielőtt még föllépne a másik, és akkor így elzárom az utat. Ugye ez egyelőre egy sakkszerű játéknak tűnik, semmi aszimetria nincs benne. Ami érdekessé teszi, hogy ebben a kiadásban bekerült 30 kártya. 30 görög isten kártya, és minden isten más tud. Van olyan isten, ami saját maga alatt is tud építeni, tehát egy szinten följebb tudom építeni azt az épületet, amin állok. Van olyan, ami azt mondja, hogy ő akkor nyer, ha egy épület második szintjéről le tud ugrani a földre. Tehát mindig másra kell odafigyelnem, más-más képességekkel. Gyakorlatilag ugye, hogyha a 30-at nézem, akkor 30x29 kombináció
jöhet ki.
Hogy hány féleképpen játszhatunk, és még ott is az, hogy utána ki hogyan játssza ezt az adott szerepet, tehát mondhatnánk, hogy szinte végtelen a játszhatósága ennek a játéknak, és tényleg nagyon érdekes, hogy amikor azt mondom, hogy az egyik isten képességeit megtanultam, és azzal már nagyon jó vagyok, akkor választok egy másikat, és kezdhetem újra a tanulást, és kezdhetem újra azt, hogy na most ezt hogyan használjam ki. Vagy mi van akkor, ha csak megcseréljük? Tehát én jó voltam mondjuk, Zeusként te voltál, Artemis, most cseréljünk. És most nekem kell Artemis képességét használni, amivel te mondjuk nyertél, és te leszel Zeus, és lehet, hogy te azt fogod jól kihasználni. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes kombinációt hoz, és én nagyon-nagyon szeretem, úgy is, hogyha csak istenek nélkül játszunk, mintha sakkoznánk, akkor egy nagyon érdekes sakk kiváltójáték, Viszont ha behozzuk az isteneket, akkor fantasztikus az, hogy mennyire más lesz azonnal a játék.
Illetve megint nagyon tanító jellegű, hiszen a gyerekek, diákok nagyon sokat killódnak, hogy a görög isteneknek a neveit megtanulják, és a képességeit, mert hogy volt belőlük bőségesen, tehát nagyon segíti az oktatást is.
Így
egyben.
Van, akár erre is használható.
Csaba, nagyon köszönjük a mai ismertetőt, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
Hallgatóink, ne feledjék, az aszimmetrikus, különböző képességeket használó játékok volt a mai téma. Ha tehetik, próbálják ki őket, illetve látogassanak el a Martonosi Pál Városi Könyvtárba, ahol péntek délutánonként várja Péli Csaba és csapata a társas játékozni vágyókat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.